Táblatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, Önök a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják a Kontakt Rádióban, és ezúttal a Százhalombattai Mátrika Múzeumnak az igazgatójával, Vince Magdolnával fogunk beszélgetni. Mielőtt azonban a beszélgetést elkezdenénk, szokásunk szerint a kaleidoszkóppal kezdjük, ahol viszont szokásunktól eltérően egy riporttal kezdjük a műsort, Szőcs Géza államtitkárral, a Kontakt Rádió munkatársa, Pekoli Titanilla készített interjút a Nuda Veritas Fernando Botero kiállításnak a megnyitóján. Tehát először hallgassuk meg ezt a riportot, és utána jön a kaleidoszkópban a múzeumi hírek rovat.
Szőcs Géza kulturális államtitkár urat kérdezem a ma nyílott Botero kiállításról. Akkor, az lenne a kérdésem az államtitkár úrtól, hogy ilyen elfoglalt ember, mint ön, miért fogadta el egy ilyen kiállításnak a megnyitójára a felkérést?
Én úgy gondolom, hogy egy kulturális terület irányítójának, de nem csak az irányítóknak, hanem minden szintű felelősséget vállaló tisztviselőjének kötelessége közelről életszerű élmények alapján, tehát nem csak albumokból megismerkedni a kortárs géniuszokkal, nincs nagyon sok belőlük, néhány van, úgyhogy azt is mondhatnám, hogy kötelességszerűen jöttem el, de ez nem fedné a teljes igazságot, mert legalább olyan szívesen jöttem, mert engem ez a világ rendkívüli módon vonz, a dél-amerikai irodalom is, és a dél-amerikai, közép-amerikai képzőművészet is. Olyan rokonságot érzek e között a világ között és a saját szerény személyem között, amely mágikus erővel hat rám, és amely oda vonz, ahol ilyen látványokban lehet részem, akkor is oda vonzana, ha semmifajta felelősségem vagy közéleti megbízatásom nem indokolná ugyanezt.
Akkor ezek szerint ön, mint egy író, egészen más szemmel látja ezt a kiállítást, mint egy egyszerű ember?
Nem hiszem, hogy másképp látnám. Az író is egyszerű ember, és ugyanúgy lát, mint az olvasók. De lehet, hogy intenzívebben megél bizonyos érintéseket, és jobban meghall rokoni hangokat. Én határozottan Botero-ban a saját törekvéseimmel rokon szándékokat érzékeltem mindig is, úgyhogy nagy öröm volt számomra, amikor megtudtam, hogy itt a Hősök terén fölkerülnek a múzeum falaira az ő munkái.
És milyen vélemények kiállításról most így a megtekintés után?
A kiállítás jó keresztmetszet a botérói életműből. Nagyon okosan összerakott a hivatkozás sait, tehát a belső képi hivatkozásokat, asszociációkat a kiállítás rendezői felerősítették, egy érdekes tér jött létre, és amit albumokból egyáltalán nem ismerhető meg korábban, mert hiszen ez egy térélmény, hogy milyen érzés egy Botero szobor mellett megállni, és magunkat ilyen téridő viszonyba helyezni, egy ilyen alkotással körbejárni, a léptékét megtanulni, hozzáidomulni, integrálódni abba az esztétikai térbe, amit egy-egy ilyen szobor alakít ki maga körül.
És van-e valamilyen kedvenc műve esetleg a művésztől?
A legkedvencebb művem nincs, de ez azt is jelenti, hogy van itt a falakon 15-20 olyan mű, amelyeket bármikor bátorkodnék kiemelni és reprezentatív mintadarabként felmutatni és elemezni az érdeklődőknek. Nagyon szeretem az itt levő munkák, majdnem mindegyikét.
Nagyon szépen köszönöm az interjút.
Eddig tartott tehát a riport, és most térjünk rá friss híreinkre. Először a Magyar Nemzeti Múzeumnak a Széchenyi világai, egy rendkívüli élet, rendkívüli pillanatai című kiállításra hívnám föl a figyelmüket, mely, mint a címéből is kiderül, Széchenyi Istvánnak az életét mutatja be, pontosabban az ő tevékenységeit, illetőleg az elképzeléseiben nyújt bepillantást. Ugyanakkor nem csak Budapesten, hanem Miskolcon is, és más vidéki városokban is nyíltak kiállítások. Egy miskolci kiállításra szeretném most fölhívni a figyelmüket elsőképpen, amelyik egy távoli világba, Tibetbe vezet el minket. Ugye ez most egy aktuális téma, tehát az ottani életbe, illetőleg az ottani kultúrába nyújt bepillantást. Ez a Herman Ottó Múzeumban van, míg egy másik miskolci múzeumban, a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumában a 28. magyar sajtófotókiállítást lehet megtekinteni. Tehát különböző magyar fotográfusok munkáinak a válogatását lehet látni, akik itthon is és külföldön is híresek voltak, híresek lettek múlt századtól egészen a napjainkig. Hogyha valaki viszont Szegedre megy el, akkor a Somogyi Könyvtárnak a Kopasz Márta kiállítását ajánljuk a figyelmébe, aki 99 évet ért meg, és a festői és grafikus művészi pályafutását öleli föl a kiállítás. Természetesen további kiállítások is vannak, így például, hogyha valaki Budapesten az Erdős René házba megy, akkor Paulikovics István szobrászművésznek a kiállítását tekintheti meg, amelyikben szintén nagyon érdekes, groteszk, ironikus hangvételű műveket lehet megtekinteni. Dunaújvároson viszont az Interciza Múzeumban Perkáta grófjai, a Győri család címmel nyílt kiállítás, amelyik színház kedveléséről híres Győri Ferencet ugyanúgy bemutatja, mint Lászlót, a fiát, illetőleg a családnak a további tagjait. Nyílt egy olyan kiállítás is, aminek a címe egy művészházas pár a 20. századi Magyarországon. Ez Széchenyen nyílt, és a Kubinyi Ferenc Múzeumban tekinthető meg. Berta István zeneszerző, karnagy és felesége, Szirmai Kalos Margit író, újságíró hagyatékának a segítségével történik a bemutatás. Ismét újabb kiállítást tekinthetünk meg, most visszatérve Budapestre, Mozgásban a Hídember gépei címmel, és ez a kiállítás az 1827-ben épült pestkőbányai lebegővasút kocsijára engedi föl a látogatókat, illetőleg az első magyar gőzhajók fedélzetét is meg lehet nézni, lehet rajta járni. Ugyanitt a gyermekekre is gondoltak, Mirmúr és barátai, gyermekkorunk világa mesében és technikában. Foki Ottó életmű kiállítása címmel nyílt meg, és itt pedig Mirmúrral kapcsolatos alkotásokat lehet megnézni, illetőleg ezeknek a technikai hátterébe lehet betekinteni. Ismét máshol, ismét vidéken, Tiszafüredre, hogyha valaki a Kispál Múzeumba elmegy, akkor ott nagyon érdekes hónapműtárgya kiállítást lehet látni, a sorozatban immár a harmadikként bélyeges, címeres és monogramos téglákat mutatnak be. Budapesten a Néprajzi Múzeumban Átváltozások palotából múzeum címmel nyílt kiállítás, ez szintén időszakos kiállítás, az egykori igazságügyi palota tervrajzait mutatja be, és tulajdonképpen a Néprajzi Múzeum több mint 100 éves alapítása óta az épülettel kapcsolatos változások követhetők figyelemmel. Itt Budapesten az Iparművészeti Múzeumban is nyílt kiállítás, és ez a kiállítás a Mercedes-Benz új dizájn filozófiájába enged betekinteni. amit a Design hét alkalmával nyitnak meg. De hogyha valaki elmegy egy másik helyre, a B55-ös galériába itt Budapesten, akkor Saxon Poliuniverzuma címmel nyílt kiállítás, illetőleg tegnap nyílt a kiállítás, ahol Saxon képi világának tárgyi csúcsformáit lehet megtekinteni. Egy másik nem iparművészeti, hanem festészeti kiállítás, Kozák Kata festőművész kiállítása pedig a Klebelsberg Kultúrkúriában, a második kerületi templom utcában tekinthető meg, ahol a festészet és a bölcselkedésnek a kapcsolata, dinamikus változása érzékelhető a festményeken. Szintén tegnap nyílt egy kiállítás a Vax Kultúrházban Újpesten, aminek viszont az ókori Egyiptom a tárgya, nagyon érdekes megközelítésben, mert ezúttal nem műtárgyakat mutatnak be, hanem eredeti alkotásoknak a hasonmásait, tehát másolatokat. Mindezeket azonban nem a hagyományos kiállítás formájában, hanem úgynevezett élménykiállítás formájában, vagyis hogy homokon lehet járni, mintha valóban Egyiptomban járna az ember, és egy ásatást kívánnak ilyen formában valahogy a látogató elé varázsolni, úgyhogy maga a látogató fedezze fel, sötétségben van egy bányászlámpával megvilágítva, veheti észre a különböző részleteket. Játszóház is kapcsolódik hozzá, tehát ez egy didaktikus kiállítás, ahol az egyiptomi kultúrát szeretnék bemutatni, elmagyarázni a tárlatvezetések során. A gyerekeknek pedig interaktív játékokkal segítenek megérteni az ókori egyiptomi kultúrát. Szintén kultúrákat, más kultúrát mutat be a Pécsi Művészetek és Irodalomháza, ahol Boldog Arábia meséi címmel Balog Ádám festőművész fotográfus kiállítása a Zarándok köpenybe bújt útjáról Jemen misztikus helyein készült felvételeit, illetőleg a festői alkotásait lehet megtekinteni. De ha már Európa kulturális fővárosában, idei kulturális fővárosában jár valaki, akkor a Pécsi Művészetek és Irodalomházában mást is lehet látni, Akkor és most címmel Magyarok Margadban, és a szíriai magyar régészeti misszió kutatásait a Szentföldön, a Szentföldnek a legnagyobb keresztes várában mutatják be, tehát itt a középkorba kalandozunk el, nagyon más világba, mint a modern Jemennek a vidéke. De hogyha már itt ilyen mesés tájakon járunk, távoli mesés tájakon, akkor hadd említsem meg a gyerekeknek ajánlva elsősorban Mesék és Mandalák, Kapala Györgyi kiállítását a budapesti Bábszínházban. Tehát, hogyha valaki a Bábszínházba megy, akkor ezt is megtekintheti, sőt, Bábszínház az egész világ címmel még egy másik kiállítást is meg lehet tekinteni, amelyik viszont a Bábszínháznak a külvilág felé nyújtott oldalába enged betekintést. Végezetül még említenem kell feltétlenül azt, a múzeumok őszi fesztiválja, ugye nem minden múzeum tartja meg, de akik megtartják, ők most tartják meg, tehát Szegeden érdemes elmenni a Móra Ferenc Múzeumba, mert bizony ott is nagyon izgalmas, érdekes programok vannak, és Győrben is, hogy az ország másik felét is említsem, ott is érdemes elmenni, mert a Városi Művészeti Múzeumban is többféle alkotást lehet megtekinteni, ott is nagyon érdekes feladatok, illetőleg foglalkozások is várják a látogatókat. Persze ez nem jelenti azt, hogy máshol nincsenek rendezvények ebből az alkalomból, úgyhogy érdemes mindenkinek a környékén levő múzeum, vagy a kedvenc múzeumának a programját, honlapját megnézni, mert nagyon sok helyen az országban sokféle színes program van. Utolsó hírként pedig szintén Győrbe, ezúttal azonban a Fruman Kályha Múzeumba hívom önöket, ahol a Sárból várat tűznek házat, kreatív, ipari és iskolabarát oktatásnak a bemutatója lesz, tehát projektbemutatón is részt lehet venni. Akkor kis zene után folytatjuk műsorunkat, tehát a Százhalombattai Mátrika Múzeumnak a kiállításaival, illetőleg a múzeum tevékenységével, valamint Poroszlai Ildikó emlékéremről is fogunk beszélni.
tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, Önök a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják a Kontaktrádión. Itt ül mellettem a Mátrika Múzeum, Szászharombattai Mátrika Múzeumnak az igazgatója, Vice Magdolna. Újságokban, magazinokban, hírekben keveset lehet hallani erről a múzeumról, múzeumi körökben azonban nagyon ismert. Hogy néz ki ez a múzeum, mi található benne?
A mi múzeumunk tulajdonképpen egy összetett múzeum, hiszen a fő múzeumi épületben, ahol állandó kiállításokat és időszaki kiállításokat, tehát mondhatom úgy klasszikus értelemben vett múzeumi tárlatokat és kiállításokat láthatnak a látogatók, a Mátrika Múzeumnak van egy specialitása, egy külső területe, Magyarországon eddig az első, és mondhatom azt a legnagyobb területen elhelyezkedő régészeti parkja található, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen 3,5 hektáros területen, Szászharombatta közigazgatási területén, a szélén egy őskori, vaskori halomsírmezőnek egy területét, a városhoz legközelebb eső részét az önkormányzat megvásárolta, és ott egy olyan régészeti parkot bocsájtott a rendelkezésünkre, illetve hát az önkormányzat támogatásával hoztunk létre, amelyben az őskorból elsősorban Szászharombatta őskori történetéhez kapcsolható bronzkori és vaskori házak rekonstrukciót, egy az egyben lévő házakat építünk újra, régi eredeti anyagokat megpróbáljuk eredeti anyagok alapján, illetve, mint említettem, ez egy halomsíros temető része, és 15 évvel ezelőtt nagy szerencsénkre holpolgármester vaskoros kolléganő feltárásokat végzett az egyik vaskori halomsírban, és ott egy csodálatos, unikális, egyedülálló régészeti és építészeti emléket talált, amin felbuzdulva a Szászharombatta város úgy gondolta, hogy ezt valóban meg kell menteni az utókor számára, rendelkezésünkre bocsátotta azt az anyagi lehetőséget, aminek keretében in situ újra tudtuk építeni, tehát bizonyos részét meghagytuk a helyszínen a vaskori sírkamrának, de a hiányzó részeit ott a helyszínen újra tudtuk építeni, és ezt az egészet mintegy visszatemettük, mint ahogy a vaskorban ugye földből készült halomsírt kell elképzelni, amit itt a régészeti emlékekre egy betonkupolát húztunk fel, az vissza lett temetve földdel, és így tulajdonképpen látogatható és besétálható a látogató által egy vaskori halomsírba. Meg kell itt jegyezni, hogy ezek a vaskori halomsírok soha nem voltak látogathatók. Tehát ez valóban egy múzeumi tárlat jellegű bemutatót készítettünk. Nagyon fontos az, ugye hát 100 halombattának a nevében benne van a 100 halmok, amelyből ma már csak 98-at tudunk a város határában azonosítani, és ezért mind a város lakóinak, de mind az európai őskori emlékek egyik fontos lelőhelyének, nagyon fontos mind a szakma, mind pedig a helyi közösség számára egy ilyen halomsírnak a teljes mértékű megmentése, és hát bemutatása, mondhatom, hogy kívül-belül történő bemutatása, meg kell jegyeznem, hogy nagyon nagy sikere van, hiszen nem csak a tárgyak találhatók itt a halomsíron belül, hanem egy multimédia program is fogadja a látogatót, ahol egy vetített hang és fényjáték és egy filmanyaggal összekötve a látogató, amint belép ebbe a besötétített sírkamrába, egy kis visszapillantást, ismertetést kap a Hallstatt kultúra történetéből is, egyáltalán hogyan nézett ki egy hallstattkorú nemes fejedelemnek a sírja, akinek a sírjában éppen a látogató áll, és utána hang- és fényjátékokkal, illetve hang- és fény effektusok kíséretében a sírnak különböző részeit be is mutatjuk a látogató számára. Ez valóban unikális a bemutatás módszere, a minősége, több mint 10 éve nyitottuk meg, de még mindig osztatlan sikere van, több nyelven lehet a programot, ez egy számítógéppel vezérelt program természetesen, több nyelven lehet meghallgatni, tehát a turista csoportok is nagyon szeretik, és mondhatom nyugodtan, Kazahsztántól kezdve egészen Spanyolországig különböző régész kollégák és muzeológus kollégák, akik valami hasonló emlékhelyet szeretnének az országukba megtekinteni, voltak nálunk, és rendszeresen járnak hozzánk tanulmányútra, hogy végignézzék, hogy mi hogyan s mint oldottuk meg. Ezzel mint egy jelezve, hogy a szakmai körökben valóban Európa szerte, sőt, tehát egy kicsit távolabb is Kazahsztánnal. Tehát távolabb is, mint Európa, elterjedt a híre ennek a rekonstruált halomsírnak. De tényleg a látogatók is nagyon szeretik. És visszatérve még a régészeti park egyéb látnivalóira, nagyon fontos volt számunkra, hogy amellett, hogy ez a halomsír itt található, az egykori Hallstatt környezetet is szerettük volna rekonstruálni, illetve az akkori embereknek a mindennapi életét. Ugye már említettem a vaskori és bronzkori házakat, Szászhalombatta őskori történetében két legjelentősebb korszaka van, a bronzkor és vaskor, és ezeket szeretnénk itt, mint ahogy említettem, épített eredeti anyagokat felhasználva, ásatásokon előkerült dokumentumok alapján a régészeten belül egy új szaktudományágnak, a kísérleti régészetnek a segítségével próbáljuk újra rekonstruálni, újra építeni, és egy kicsit élettel megtölteni a régészeti parknak a területét.
Azt azért áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy mit is értünk a Hallstatt kultúra alatt, hol volt, mekkora kiterjedésű volt, mikor volt, egyáltalán milyen fontos adatokat célszerű tudni róla.
A Hallstatt kultúra tulajdonképpen időszámításunk előtt 8. századtól a kelták megérkezéséig 6. illetve 5. századig található, elsősorban Dunántúlon. Számunkra nagyon fontos, hiszen a Hallstatt kultúra az az első olyan közép-európai kultúrközösség, amelynek Dunántúl, mint ahogy nagyon sokszor később a történelem során is, a keleti széle vagy határa lehet. Szászhalombatta pontosan ezért egy keleti határállomása ennek a nagy, teljesen közép-európát, tehát Ausztriát, Dél-Németországot, Svájcot és Kelet-Franciaországot magába ölelő kultúrkör. A felemelkedését tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az első igazán a kelták előtt fejedelmeket, szóval produkáló őskori közösségről van szó, illetve társadalmak összességéről mondhatom így is talán, hogy az első őskori dokumentáltan birodalom. A gazdagságát, illetve azt, hogy ekkora területet meg tudott hódítani ez a kultúra, tehát ugye gyakorlatilag Magyarország Dunántúltól egészen Franciaországig, Észak-Olaszországtól Közép-Németországig, ez egy hatalmas terület, ez elsősorban a Hallstatt, ami Ausztriában ugye az egyik gyönyörűséges tó partján helyezkedő mai kis falu, ott van egy hatalmas nagy sóbánya a hegyek között, és hát ez az a korszak, amikor a só majd, hogy nem a fehér arany értékével ért fel, az őskori emberekkor fedezte talán fel először, legalábbis Európában mindenképpen a sónak, mondhatom, azt ízét, zamatát, és ennek köszönhetően ez a közösség, illetve ez a társadalom Európát átfogó, átszövő kereskedelmi kapcsolatokat épített ki, és a kereskedelem és az áruforgalomnak köszönhetően nagyon meggazdagodott, és a gazdagságnak következő része volt úgymond területi hódítása is. Természetesen inkább kulturális és gazdasági és technikai hódításról van szó, tehát nem népvándorlásról vagy ideérkező harcos törzseket kell elképzelni, hanem inkább mondjuk úgy, hogy politikai és kulturális ható sugarába, illetve ható körébe került a Dunántúli, Magyarország Dunántúli része is. Mint ahogy említettem, időszámításunk előtt 6. században volt a legnagyobb virágzása, és ahogy mondtam, Szászalomba attól, hogy egyik keleti vég, vagy mondhatjuk úgy egy keleti földvár, nagyon jelentős földvár helyezkedik el itt a Hallstatt temető mellett, és ebbe a temetőbe, tulajdonképpen Szászalombatta temetőbe bizonyítottan ebben a földvárban lakó fejedelmek, illetve inkább mondjuk úgy előkelőbb, gazdagabb vezető emberek sírjait találjuk, vagy lehet megtalálni.
Említetted a száz halmot, hogy a száz halomból 98 megvan, 2 már nincsen. Valamennyi hallstatti halom volt? És honnan tudjátok?
Igen, mindegyik hallstattkorú halomsír volt. Hát régészeti analógiákból tudjuk, ugye több mint 10%-a a temetőnek már feltárásra került, tehát magyarul több mint 10 halomsír feltárását az elmúlt évszázad során több régész már elvégezte, sőt, az az igazság, hogy a 19. század legvégén magyarországi régészet megalapítója Érdi János is folytatott itt a hallstatti halomsírok, illetve a szászalombattai halomsírok között feltárásokat. Azóta tudjuk, tehát a begyűjtött leletanyagok a feltárásból, előkerült leletanyagokból tudjuk, hogy ezek hallstattkorúak, tehát koravaskorba keltezhetők. Ahogy említettem Érdi Jánost, ő mellette dolgozott egy Hasányi János nevű geográfus. Ő az, aki az első hivatalos régészeti felmérést is elvégezte Magyarországon, és az első mérések között pont a szászalombattai halomsírmezőnek a feltérképezése volt Érdi felkérésére a feladata, és az ő temetőtérképe, az akkori, mondhatjuk így, pontos temetőtérképe és rajza metszet formájában meg is jelent az egyik első régészeti kiadványunkba. Ő akkor még 122 halomsírt látott és tudott felmérni és azonosított be, és be is számozta. Mai napig ezeket a számokat használjuk. Sajnos főleg a 20. század második felétől kezdve a nagyon intenzív mezőgazdasági művelések elpusztították a halomsíroknak, hát több mint 26 halomsírt ma már nem tudunk visszaazonosítani, pedig a 70-80-as években az Akadémiai Régészeti Intézetének egy külön kutatócsoportja próbált ezeket visszaazonosítani, ma főleg légifotókat, illetve űrfelvételeket, műhold felvételeket próbálunk használni a visszaazonosításra, de nem igazán tudjuk az akadémia által visszaazonosított 98-at följebb tornázni, hiába próbáljuk. Sajnos pontosan ezért is kellett legalább ennek az 50 hektáron elterülő temetőnek az alsó, legdélebbi, a településhez, mai településhez legközelebb eső részét megmenteni, a mezőgazdaságból kivonni, így a régészeti park számára lekeríteni, és ott az utókor számára megtartani.
Maradtak-e még veszélyeztetett sírok, illetőleg azok a halmok, amiket fölkívántok tárni, azt hogyan tudjátok megoldani, milyen lehetőségeitek vannak?
Nagyon sok veszélyeztetett sír van, hiszen a 98-ból csak 4 darab halomsír található a régészeti park területén. Ugye maga a halomsírmező 50 hektáron helyezkedik el, és mi ennek kevesebb, mint 10%, ugye 3,5 hektáron tudunk csak úgymond gazdálkodni, vagy védeni, óvni őket. Szerencsére most az elmúlt 10-15 évben sikerült elérnünk, hogy kiemelte a régészeti védelem alá helyezték a halomsírokat, illetve a köztük megtalálható területeket, de ez természetesen nem óvja meg őket mezőgazdaságtól, hiszen magánterületeken található. Tulajdonképpen azok, amelyek túl magasak, és sajnos nagyon kevés ilyen van, 5-6 olyan halomsírunk van, amelyek túlságosan meredekek ahhoz, hogy a modern gépek nem tudnak fölmenni, az összes többit folyamatosan szántják be, művelik, tulajdonképpen a törvény által nem rongálják tovább, hiszen ugye a törvény csak az építkezést és 30 centinél mélyebb bolygatást tiltja, de az az igazság, hogy mi látjuk évről évre, hogy azért a szántás nagyban elősegíti az eróziót, és természetes a természeti erőktől fogva egy laposabb kiemelkedés mindig megpróbál kiegyenlítődni, hiszen ez egy magas löszplató, amiből ezek a lombsírok gyönyörűen kimagasodtak, most már csak egy pár. Nem tudjuk őket megásni, nem is akarjuk, hiszen semmelyik korszak nem teheti meg azt magának, tudományos korszak, illetve a régészet, nem engedheti meg magának azt az arroganciát, hogy mindent feltárjon, főleg egy ilyen európai hírességű lelőhelyből, mint a Szászlombattai hastatkori temető. Egyszerűen minden korszaknak meg kell adni a lehetőséget, és minden korszaknak megvan az a pár, mondhatom úgy, halomsírja, amit feltárhat a saját tudományos szintjének megfelelőt, hiszen természetes, hogy újabb és újabb kérdéseket teszünk fel, de semmiképpen nem engedhetjük meg magunknak, hogy mindet feltárjuk. Ezért mi most egyenlőre Holport Ágnes legújabb kutatásaival úgy gondoljuk, hogy a következő 20-30 évre és ezzel a bemutatott rekonstrukcióval egyelőre eleget tudunk. Természetesen abban a pillanatban, hogy egy újabb generáció, újabb kérdésekkel, újabb, még pontosabb, precízebb kutatási lehetőségekkel vagy tudással előáll, akkor nekik is legyen valami lehetőségük. Habár azért azt meg kell jegyeznem, hogy sajnos mindegyik természetesen rabolt sír, tehát azért nem úgy kell ezt elképzelni, hogy érintetlen halomsírokról van szó. Ezeket a sírokat már gyakorlatilag a temetésük után, majdhogy nem a kortársak kirabolták, hiszen ők pontosan látták és tudták, hogy hol helyezkednek el az eltemetett fejedelmnek vagy előkelőnek a gazdag mellékletei. Mindegyik sírra volt. Nekünk, a régészeknek, amit ők hátrahagynak, azok a fontos indirekt és direkt tárgyak, amelyek segítenek az interpretációkban.
Köszönöm a beszélgetést, kis zene után folytatjuk. Kedves hallgatóink, Önök a Kontakt Rádióban a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják, amelyikben ezúttal a Szászhalombattai Mátrika Múzeumot mutatjuk be. Itt mellettem a múzeumnak az igazgatója, Vice Magdolna. Őtőle kérdezem, hogy néz ki ez a múzeum, mi található benne?
A mi múzeumunkra, ami a városban található, nagyon büszkék vagyunk, hiszen ugye itt folytatjuk azokat a tudományos kutatásokat és háttérvizsgálatokat, amelyeknek az alapjai tulajdonképpen a régészeti parkban található rekonstrukciókat, és mondhatom úgy, a magukat, a programokat is elvégezzük, hisz a múzeum és a régészeti park tulajdonképpen, mondhatom így, hogy két testben, de egy lélek. És hát a háttérkutató munka mellett az úgynevezett klasszikus múzeumi tárlók és tárlatok is láthatók a Mátrika Múzeumban, a Mátrika Múzeum városban található épületében. Itt egy állandó kiállítást és helytől, illetve igénytől függően két, illetve három időszaki kiállítási területünk, illetve időszaki kiállító lehetőségünk van. Ebben a pillanatban talán a legbüszkébbek az új állandó kiállításunkra vagyunk. Nem egész 8 hónapja nyílt meg, sőt az az igazság, hogy a 2009-es év múzeuma külön díját is elnyerte ez a kiállítás. Tulajdonképpen, amint említettem, a tematikájában a téma, amit bemutat, az majd, hogy nem a klasszikus értelemben vett helytörténeti múzeum. De mi mindenképpen változtattunk a bemutatási stíluson és a kiállítás felépítésén. Maga a kiállításnak a címe is egy kicsit rendhagyó, hiszen terek, emberek, évezredek. Ezzel próbáltuk érzékeltetni a látogatókkal, hogy a tér az mennyire fontos volt a kezdetektől egészen napjainkig, és az embereknek a terekhez, a különböző szintük terekhez, a mindennapi élettérhez, a szakrális élettéréhez, vagy az ideológiai élettérhez, vagy akár a külső távolabbi területekhez, vagy az életnek a távolabbi aktivitásaihoz kapcsolódó területekhez való viszonya más és más az embernek. Másként viselkedünk otthon, más ruhát viselünk, amikor kilépünk a házból, hogyha elmegyünk egy bármilyen rendezvényre, vagy akár egy politikai rendezvényre, vagy egy vallási rendezvényre, és ugyanez az idő kezdete óta befolyásolt az emberek viselkedését, illetve tárgyék használatát és a térnek a berendezését. Úgy éreztük, ez az a szál, amire minden korszaknak az emberét és emlékeit és hagyományait, illetve a ránk örökített emlékanyagát, tárgyait, dokumentumait fel tudjuk fűzni. Ezért a mi állandó kiállításunkban az idő folyamatát követve, de található egy szakrális, illetve ideológiai eseményekhez köthető terekken megtalálható emléktárgyak, akkor van egy mindennapi életet bemutató része, ahol valóban a kezdetektől egészen napjainkig bemutatjuk a helyi szászalombattai emlékeket, és aztán van egy harmadik hosszanti tengelye a kiállításnak, ahol a környezeti, a tágabb értelemben vett környezettel való kapcsolatait mutatjuk be. Tehát itt mutatjuk be a mezőgazdasági emlékanyagot, illetve a távolsági kereskedelmet, vagy akár a nagyobb, jelentősebb távolsági ipari tevékenységekhez kapcsolható emlékeket és tárgyakat. Ez a múzeumunknak körülbelül a felét az alaptörletének, ugye azért mégiscsak egy kis múzeumról van szó, felét foglalja magába. És ezen kívül van még három kisebb térre osztható külön kisebb termeink, amelyekbe kiállítandó tárgyaktól, illetve kiállításoktól függően akár kettő, vagy akár mind a három területet egy-egy időszaki kiállítás témájának tudjuk bemutatni, vagy mint például ebben az esetben három pici kamara kiállítást mutatunk be. Például nagy sikere van Szászalombattán belül, múlt hét előtti héten nyitottuk meg a Város 40 éves, idén 2010-ben Szászalombatta városanyilvánításának 40. évfordulóját éli, ezért minden évben valamilyen rendezvényt valahol rendez a város, és mi múlt héten az egyik iskolájának, azaz egy iskolatörténeti, 40 éves iskolatörténeti kiállítást rendeztünk a helyi iskolával közösen. Hatalmas nagy élmény nekünk is, és a gyerekeknek is. Én nem is gondoltam volna, hogy az elmúlt 40 év iskola történetét mutatjuk be az úttörő nyakkendőtől, a kisdobos nyakkendőtől. A mai generáció már nem is tudja, hogy mi az, hogy ősnapló, rajnapló, őrzászló, kisdobos egyenruha, az ellenőrző, akkor azok a különböző plakátok, illetve a fali újságon megjelenítedő fontos kellékek, ugye, mint az ötágú csillag, ami az elmúlt 40 évnek az akkori kisiskolásainak mindennapjai életét, mozgalmi dalok, de ugyanakkor az nagyon aktív klubélet, ami akkor folyt. Mindezt megpróbáltuk bemutatni, és azt kell mondanom, hogy hatalmas sikere van, tehát a mai gyerekek is örömmel nézik, és csodálkoznak rá azokra a kis és disz jelvényekre, amelyek bizonyos generáció számára nem meglepők, de ő számukra viszont teljes újdonsággal hat. A másik kiállításunk pedig egy régészeti műtárgyfotó kiállítás, tulajdonképpen Fejér megyei múzeumok műtárgyfotósa Gelencsér Ferenc már több mint 30 éve van a szakmában, és mondhatom azt, hogy a régészeti műtárgy fotózást már önmagáért szinte élvezhető művészeti alkotássá tudta bizonyos tárgytípusok esetében azzá tudta alkotni. Jelen esetben állunk a Fehérvári Múzeumban található bronz kisplasztikákról hozott 30-szoros nagyításokat, ugye, mert ezek a kisplasztikák 5-10-15 cm magasak, itt viszont a fotók 60 és 150 cm magas közötti felnagyításban mutatják be ezeket a csodálatos bronzalkotásokat. Nagyon fontos ez, mint a művészi megfogalmazása a képeknek, de hihetetlen új megvilágításban tudják bemutatni ekkora nagyításban az egykori római, tulajdonképpen képzőművészet nekem remek alkotásait. Tehát önmagában ez egy érdekes kiállítás, egy kettősség, egy fotó kiállítás, ahol mint fotó művészeti produkciókat is lehet értékelni és élvezni a fényképeket, de ugyanakkor egy tárgyakkal foglalkozó régésznek, vagy akár talán művészettörténésznek is, én nagyon remélem, hogy a látogatók számára is, a nagyközönség számára is hihetetlen érdekes részleteket tud magukról, a tárgyakról is, tehát szakmailag is újat mondani, vagy szépségüket megmutatni. A harmadik kiállításunk a galériában az jövő héten fog megnyílni, az pedig a város elmúlt 40 évéhez kapcsolódó relikviákat, illetve ami 160 életében nagyon fontos, nem köztudomású nagyon, de két hatalmas és jelentős ipar is működik a városban, egy villamos erőmű és ugye az olajfinomító. Tulajdonképpen maga a város egy mintaszocialista város, és ennek a két gazdasági szempontból és gazdaságpolitikai szempontból jelentős iparnak köszönheti a születését. Úgyhogy az elmúlt 40 évet bemutató kis történeti kamara kiállításunk a két nagy iparnak a relikviáit és kapcsolatát a várossal, illetve az akkor szép lassan ideköltöző értelmiségi és munkásokkal kialakult kapcsolatrendszerét próbáljuk megmutatni, illetve egy kicsit életre kelteni.
Nagyon széles a kiállításaitoknak a köre, nagyon széles spektrumot ölelnek át. Hogyan tervezitek meg őket? Hogyan alakulnak ki a témák? Saját fejetekből pattan ki, az önkormányzattól kaptok kéréseket, a helyi közösség ihletésére születnek meg ezek. Milyen módszerrel alakítjátok ki?
Megszoktuk, hogy a mi fejünkből pattan ki, az az igazság, hogy általában 14 kolléga dolgozik a Mátrika Múzeumban, és 14 majdhogy nem egyenrangú kolléga, természetesen mindenkinek megvan a saját köre itt a karbantartótól a pénztárosig és a vezetőig, mindenki benne van ebben a 14 főben, de ez a csodálatos egy kis múzeumban, azt szoktam mondani, hogy a kis múzeumnak az az előnye, ami a hátránya, vagy az a hátránya, ami az előnye, hogy mindenki mindent csinál. Tehát az az igazság, hogy egy-egy értekezleten mindenki jelen van, és miután ilyen sokan sokféleképpen gondolkozunk, eddig még nem volt problémánk, hogy ne találjuk ki, hogy milyen kiáltásaink legyenek, de ugyanakkor, miután mint a városban, mint pedig azért a szakmán belül is van egy aurája és egy pozitív híre a múzeumnak, egyre gyakrabban tapasztalom, hogy meg is keresnek, tehát képzőművészek esetleg kérdezik, hogy kérik, hogy nem lehetne kiállítást számokra rendezni. Természetesen egy kis konzultáció után el szoktuk tudni dönteni, hogy igen vagy nem. Nem mindent, attól, hogy pici múzeum vagyunk, azért nem tudunk mindennek, és nem is óhajtunk mindennek helyt adni, de ugyanakkor, aminek nagyon örülök, hogy a város, illetve a városnak bizonyos közösségei egyre inkább aktívabban vesznek részt, nem csak a múzeum látogatásban, nem csak a múzeum pedagógiai foglalkozásainkban, hanem például ebben az iskolatörténeti kiállításban, ez végül is mi kerestük meg az iskolákat ezzel az ötlettel. De a vége az lett, hogy konkrétan egy iskolának az iskola történetét mutattuk be, ahol az anyaggyűjtést maximálisan az iskola végezte el, nem is mi, illetve hát mi is kiegészítettük egy kicsit szaktudással. Tehát mondhatom azt, hogy kiállításaink elsősorban tőlünk, a saját szakmai kútfőnkből indul, de nagyon örülünk és nyitottak vagyunk arra érdemes külső megkeresésnek. És itt muszáj megemlítenem, igazságtalan voltam, hogy nem említettem meg, hogy immáron 3 éve, sőt idén lesz, jövőre lesz, a 4. éve hagyományosan a helyi újság szerkesztője 3 évvel ezelőtt felkeresett, hogy ő a Szabad Sajtó napi alkalmából szeretne minden évben egy 1 hónapos karikatúra kiállítást rendezni a múzeumban. És én akkor ennek nagyon, nagyon megörültem, tehát mondhatom azt, hogy ez valóban egy külső kezdeményezés volt, egy olyan külső kezdeményezés, ami minden évben, mindig ugyanakkor március 14-én nyílik, egy most már idén ugye felhívásos alapon megy ez a karikatúra pályázat, az egészet a helyi újság intézi, szervezi, a múzeum csak helyszínt ad, és hát ugye a kiállítás megrendezésében, a beérkezett műalkotásoknak a felhelyezésében végezzük a szakmai munkát. Ez valóban egy olyan külső megkeresésre, de már a mi programjaink szerves része, ezért is felejtettem el az előbb, amikor rákérdeztél, hogy mi találunk-e minden kiállítást ki, már szinte szerves részévé vált a mi kiállításainknak, tradicionális, idén, mint ahogy már az előbb elkezdtem mondani, országhatáron kívüli pályázók is érkeztek, pályázatok is érkeztek, úgyhogy egyre nagyobb sikere van. Úgy látszik, a mai világban a hagyományteremtést, ha azt megfelelően kezeljük, és megfelelő körülmények között felkarolja ugye több kulturális intézmény, akkor lehet létjogosultsága.
Itt akkor egy kicsit abba hagyjuk, és zene után folytatjuk a beszélgetést.
Én az vagyok, akit kerestél, én az vagyok, akit szeretnél. A kis dobos mindig igazat mond, és mindig valamit kérdez. 1990 az az év volt, amikor születtem. A csodát vártam, és megtaláltam, amikor a szemedbe néztem. Egy soproni lány azt üzente, hogy valamit nagyon szeretne. A kis dobos mindig jót akar, és segít mindig, ha kell. A neved egy régi plakáton, a legszebb szó a világon. Mindig igaza van, kivéve amikor téved. Mondd azt, hogy akarod, mondd azt, hogy ugyanúgy vársz, mint ahogy régen. Ha rám találtál, ne engedj soha el. Mondd azt, hogy akarod, mondd azt, hogy ugyanúgy vársz, mint ahogy régen. Ne hagyd most egyedül, maradj mindig közel. Nagyon nehéz ez a mennyország, olyan szép volt, és nagyon fájt. A kis dobos mindig igazat mond, és mindig valamit kérdez. És jöttek igazi barátok, akik neked adnák a világot. Velünk voltak a nehéz napokban, sohasem felejtjük el. Mondd azt, hogy akarod, mondd azt, hogy ugyanúgy vársz, mint ahogy régen. Ha rám találtál, ne engedj soha el. Mondd azt, hogy akarod, mondd azt, hogy ugyanúgy vársz, mint ahogy régen. Ne hagyd most egyedül, maradj mindig közel. Ugyanúgy vársz, mint ahogy régen. Ha rám találtál, ne engedj soha el. Mondd azt, hogy akarod, mondd azt, hogy ugyanúgy vársz, mint ahogy régen. Ne hagyd most egyedül, maradj mindig közel. Mondd azt, hogy akarod, mondd azt, hogy ugyanúgy vársz, mint ahogy régen. Ha rám találtál, ne engedj soha el.
Mondd azt, hogy akarod, mondd azt, hogy ugyanúgy vársz, mint ahogy régen. Ne hagyd most egyedül, maradj mindig közel.
Kedves hallgatóink, Önök tehát a Kontakt Rádióban a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják, azon belül pedig jelenleg a Szászhalombattai Mátrika Múzeumról beszélgettünk. Sok mindent elmondtunk erről a múzeumról, még nagyon sok mindent nem mondtunk el, az interneten viszont tájékozódhatnak róla, hogyha megnézik a 3W után matricamúzeum.hu weboldalt, akkor további programokat, rendkívül sok múzeumpedagógiai programot is találnak. Ebben a múzeumban dolgozott Poroszlai Ildikó, akiről a Polszki Társaság, a Magyar Múzeumi Egyesület egy emlékérmet nevezett el. Emlékének a fenntartására és munkásságának a megbecsülésére. A kérdésem az lenne, hogy miért éppen róla nevezték el ezt az emlékérmet, illetőleg, hogy az ő tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála miért indította a társaság kismúzeumi tagozatát ennek az emlékéremnek a megalapítására?
Az az igazság, hogy Poroszlai Ildikó 5 évvel ezelőtt halt meg, és halálát megelőző 3-4 évben nagyon intenzív és aktív szerepet vállalt a magyar múzeumoknak a, mondhatom így, a 19. századi szellemiségéből való felébresztésében és az új múzeológiának a megteremtésében. Ő nagyon korán felismerte azt, hogy a klasszikus, álmos kis múzeológiánk, amiben felnevelkedtünk, ma már nem, semmilyen szín alatt nem rentábilis, nem csak anyagi értelemben, hanem a nagy közönség és a mindennapok számára, mindennapi emberek számára is már így nem elfogadható ez a múzeumi ismert átadás. És ő ezt egy nagyon temperamentumos, vehemens hölgy volt, és a saját jól megszokott vagy ismert vehemenciájával és temperamentumával, teljes energia és erőbedobással, mint a Poroszlai Társaság elnökségi tagja, aktívan elindult, vagy próbált ezügyben a magyar múzeumokért tenni minél többet. Ezért nagyon a múzeumi körökben nagyon ismerté is vált. Neki köszönhető, hogy halál előtti pár évben megalakította a Poroszlai Társaság kis múzeumi tagozatát. Hiszen elnökségi tagként és ez az aktív munkája során ráébredt arra, hogy a magyar múzeumoknak a nagy része az tulajdonképpen kis múzeumból áll. Tehát a múzeológusok, illetve a magyar múzeumban dolgozó embereknek több mint 80%-a tulajdonképpen kis múzeumokban található, és kis múzeumokban végzik azt a mindennapi, néha heroikus küzdelmet, amit a kultúráért mi megpróbálunk tenni, azt a köznek és a tudománynak átadni, illetve megmenteni, továbbvinni. És Ildikó a kismúzeumi tagozat megalapozásával új lehetőséget és új irányt, és mondhatom azt, hogy új hangot, vagy hangadási lehetőséget, fórumot nyitott a kismúzeumokban dolgozó szakemberek számára. Meg lehetett végre fogalmazni, hogy mik azok a gondok, amelyek a kismúzeumokat foglalkoztatják, hiszen nem ugyanaz a problémája egy szép művészeti múzeumnak, vagy egy műcsarnoknak, vagy akár egy szentendrei skanzennek, mint mondjuk egy 17 ezer lakosú Szászhalombattai Mátrika Múzeumnak, vagy akár említhetem a Ráckevei, vagy bármelyik kis múzeumot a számtalamból, amelyek a tagozat részei. Tehát ez a nagyon aktív munkássága mindenképpen meg kell említeni, hiszen eddig hosszan beszélgettünk a régészeti parkról. Ildikó hozta létre a régészeti parkot, és egy egészen korán, a 80-as évek közepén kijutott Angliába egy nagy régészeti kongresszusra is. Annak kapcsán eljutott Angliában egy kísérleti régészeti farmra, a Batzer Ancient Farmra, ahol rádöbbent arra, hogy Úristen, nem csak a kísérleti régészet egy nagyon fontos ága, hanem a muzeológia számára is egy hatalmas nagy lehetőség, egy régészeti park, ahol kézzel foghatóbbá lehet tenni, tehát ugye ez a klasszikus hands-on, azaz megtapintható, megérinthető kiállítást tud még egy régész is berendezni, ugye hát a régészeti tárgyakat, meg a műkincseket, műtárgyakat óvjuk attól, hogy bárki megérintse, netán uram, bocsánj, játszom vele. Egy-egy régészeti park, kísérleti régészeti tárgyak vagy emlékanyagok viszont mindezt lehetővé teszik. A látogató bemehet egy őskori házba, megfogható egy őskori technikával készített edényt, nyugodtan kipróbálhat egy-egy eszközt, ruhanyagot, textiliákat nézegethet, tapogathat végig. Tehát mondhatom, hogy egy teljesen új dimenzióit nyitotta meg. Ismerte ő ezt fel, ennek a hatalmas nagy lehetőségeit, és hát meg is valósította. És hát a legfontosabb szinte, ugye úgy tűnik, hogy visszafelé megyünk az időben és a tevékenységében. Ő az, aki Szászhalombattán 1984-ben került oda, és 1986-ban, másfél év alatt már egy vadonatúj múzeumot létre is hozott, a gyakorlatilag a semmiből. Ő úgy került oda az akkori tanácsra, a tanács egyik osztályán dolgozott, mint egy munkatárs, hogy hát igen, majd itt szeretnénk egy múzeumot, de egyelőre az a fontos, hogy itt a nagy beruházások, építkezések miatt sok minden előkerül a földből, és a helyi szászhalombattai frissen alakuló közösséget bántotta, hogy ezek az előkerült úgymond műkincsek, régészeti emlékek Szentendrére, illetve Budapestre a Nemzeti Múzeumba kerülnek, és hát úgy érezték, hogy ezt mindenképpen ugye a helyi történelem részei, ők szeretnék ezt helyben megtartani. És így létre is hozták, mondhatom így, Poloszlai Ildikó és az akkori városvezetés közösen Magyarország egyik első város által létrehozott és a város által fenntartott városi múzeumát. Nagyon kevés, ma már szerencsére egyre több ilyen város van. Akkor nagyon kevés ilyen múzeum volt, talán a Gödöllői Városi Múzeumon kívül talán nem is volt más olyan múzeum, amelyet maga a város tartott fent gazdaságilag is. Ma már szerencsére ez egyre gyakoribb jelenség, hogy a helyi közösségek, városgazdák úgy gondolják, hogy a saját múzeumukra szükség van, de akkor ez még unikális volt, és mint ahogy már említettem, töretlen lendülete volt, hihetetlen akaraterővel, céltudatossággal, ugyanakkor bájjal és kedvességgel, női bájjal, kedvességgel és kecsességgel tudta mindezt, és hihetetlen lendülettel, tehát nem hagyott időt mondhatni úgy szinte senkinek, de még saját magának sem felucsudni, és ezzel a lehengerlő energiájával és tenni akarásával sikerült ugye létrehozni a múzeumot, egy nagyon csodálatos, már akkor minőségén túlszárnyaló, hiszen egy kis helytörténeti kiállítási, vagy kiállító helynek indult a Szászhalombattai Matrika Múzeum, de Ildi rögtön egy olyan múzeumot, egy olyan kiállítást hozott létre, amitől nagyon hamar az első állandó kiállításunk megnyitása után már területi múzeum minősítést kapott, tehát átminősítették a múzeumot. És hát nem telt el még egészen 10 év se a 86-os kiállításnyitás után, amikor a régészeti park megnyitotta egy nemzetközi konferencia keretén belül a kapuit, annak a hátteréről már beszéltem. Úgyhogy egy viszonylag, azt nem is mondom, hogy rövid, de mindenképpen pályájának a csúcsán ketté tört szakmai életútról és alkotásokról és hátrahagyott hatalmas nagy eredményekről van szó, és ezt ugye a múzeumi szakma közelről látta is, kísérte végig, hogy gyakorlatilag a semmiből két múzeumi intézményt és még az országos szervezeten belül is egy országos kis tagozatot életre keltett, életre hozott. Eltávozása, halála hihetetlen űrt és fájdalmat hagyott, nem csak Szászhalombattán, hanem az országos szakmai körökben is. És én azt hiszem, hogy a Poloszlai Ildikó emlékére létrehozása, ami Puszki Társaság kismúzeumi tagozatának kezdeményezésére Szászhalombatta város önkormányzatának anyagi támogatásával sikerült ezt a díjat létrehozni, ez szinte emberi szükségesség volt, szükségünk volt arra, hogy így megőrizzük mindenképpen ennek a munkásságnak, amit Ildikó nevéhez lehet kötni, az emlékét.
Ki kapja, vagy kik kapják a Poroszlai Ildikó emlékérmet, és mit kell érte tenniük?
Igen, hát csak kis múzeum pályázhat, a Poroszló Ildi emlékéremre. Minden évben, október elején adjuk át ezt a díjat. A Kismúzeumi Tagozatnak az elnöksége létrehozott egy külön Poroszló Ildikó emlékérem bíráló bizottságot, melynek tagja a mindenkori Matrika Múzeum igazgatója, természetesen a hagyományokat követve, és hát a kis tagozatnak az elnökségi tagja, illetve plusz két szakértővel egészülünk ki. Pályázni lehet egész évben kismúzeumok éves szakmai munkájukra, hiszen Ildikó tevékenységének is a legfontosabb, őnek is soha nem az egyéniség, hanem mindig a kollektívának a közös együttműködése és együtt dolgozása volt a legfontosabb, hiszen nagy célokat úgy lehet igazán elérni. Ezért a kiírás is tulajdonképpen múzeumi kismúzeumok közösségére az éves munkásságoknak az elbírálása, illetve kiemelése és elismerésére alapította az érmet, és azok pályázhatnak, és azok kapják meg. Ami nagyon kedves ebben a hagyományban, hogy minden évben a kismúzeumi tagozat vándorol helyszínről helyszínre, és minden évben az előző év Poroszló Ildikó emlékérem nyertese rendezi meg a következő éves taggyűlést, ahol a következő érem átadására kerül sor.
Tekintve, hogy kevés már az időnk, utolsó kérdésemet teszem föl. Az éves taggyűlés, ez mit jelent, hogyan zajlik, miről van szó, és még azt is megkérdezném, hogy idén melyik múzeum kapja ezt az érmet?
Azt nem mondhatom még el, elnézést, hogy melyik múzeum kapja meg ezt az érmet, ezt minden évben október 6-án, amikor átadjuk, addig titokban van tartva, de azt viszont elmondhatom, hogy Máté Szalkára megyünk, tehát a Máté Szalkai Múzeum nyert el tavaly a Poroszló Ildikó emlékérmet, és minden évben az emlékérem átadása csak mondhatom úgy a taggyűlésnek a nyitó mozzanata, utána a kis múzeumokat érintő nagyon jelentős változásokat, ugye minden évben valami újabb változások vagy nehézségek merülnek fel szakmai munkánkba, és általában úgy néz ki, hogy mint minisztériumi, mint pedig szakmán belüli kiemelkedő embereket, személyiségeket hívunk meg egy-egy probléma felvázolására, mondhatni vitaindító előadások, általában két vagy három előadás megtartására, ez szokott a délelőtt folyamán zajlani, és aztán egy kellemes, közös körben eltöltött ebéd után pedig a délutáni vita, nyílt vita, illetve megbeszélés az aktuális problémáknak. Ez teljesen szertágozó, tehát a kis múzeumokban hogyan tudunk megfelelni a nagy múzeumok által mutatott utaknak, meg tudunk-e azoknak felelni, illetve a saját elvárásaink és elképzeléseinket, hogyan és milyen körülmények között, melyik kis múzeum, hogyan és milyen körülmények között tudja megvalósítani. Gyakorlatilag tapasztalatokat gyűjtünk, és szerzünk egymástól, és tanácsokat kérünk, illetve adunk egy-egy sikeresebb megvalósítás keretében. Tehát egy nagyon kellemes, kötetlen hangulati szakmai napok ezek a taggyűlések, amelyek mindig nagyon nagy eredményességgel szoktak zárulni. Legalábbis én minden alkalommal úgy élem meg, minden alkalommal tanulok valami újat, hallok valami érdekeset. És nagyon fontos, hogy ez lehetőséget ad mindig a helyi kis múzeumnak, hogy azt ugye kihagytam a programot, a program jelentős része az, hogy megtekinti az oda elzarándokló szakma, megtekinti az előző év nyertes kis múzeumát.
Köszönöm akkor a beszélgetést Vicce Magdolnának, és búcsúzom kedves hallgatóinktól a viszontlátásra jövő hétfőn, meg utána.
Jó szóra, munka, jó szóra, pihenés, jó szóra. vagy egy bátor, részeg fazon, a kezed után nyúl. Nem tudod miért, de jól belerúg. Nézed, mi folyik itt, ami befolyik, az rögtön kifolyik. A világos sötös, savanyú a szád, nem ígéri senki, jobb élet vár rád. Jobb óra, munka, gyors óra, pihenés, gyors óra, szórakozás. Gyors óra, munka, gyors óra, pihenés, gyors óra, szórakozás. Gyors óra, munka, gyors óra, pihenés, gyors óra, szórakozás. Gyors óra, munka, gyors óra, pihenés, gyors óra, szórakozás. Gyors óra, munka, gyors óra, pihenés, gyors óra, szórakozás. Gyors óra, munka, gyors óra, pihenés, gyors óra, szórakozás.
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.